Válosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. A mostani alkalommal folytatom tovább, amit az elmúlt adásban hallottak a kedves testvérek. Az 1934-es visszatelepedés után hogyan és miképpen próbált megerősödni ez az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend itt hazánkban, Magyarországon. Hogyan próbált újra éledni rendi közösségünk. Az elmúlt alkalommal a pécsi templommal foglalkoztunk, a Pálos-Szentkóti kolostornak a létrejöttével, a Soltvadkerti házunknak a sorsával, jelentőségével, illetve a Jakab-hegyi kolostorunk is szóba esett, ahol remetesség, illetve az újoncoknak a nevelése történt volna, hogyha nem lép közbe a politika, nem lép közbe a kommunista kényuralom. A Szikla templomnak a sorsa a következőképpen alakult. 1944. március 19-én a német megszálláskor a Szikla templomban működő Páter Zemzsuszki Mihálynak megsukták, hogy a gestápó a lengyel menekült táborokban kifejtett munkája miatt előbb-utóbb koncentrációs táborba viszi. Ezért illegalitásba vonult, és az ügyeket Páter Besnyő Gyulának adta vissza. Többünk számára bizonyosan ismerős, hogy a II. Világháború alatt nagyon sok lengyel menekült volt Magyarországon. Ez többek között azért is érdekes, mert a politikai fölállás szerint Lengyelország az ellenséges oldalhoz tartozott. De az emberek szívében és a közgondolkodásban az teljesen természetes volt, hogy a lengyel nép baráti nép. És ők nálunk nagyon sokan menedéket találtak. És ezekben a menekült táborokban nagyon sokat tevékenykedett Mihály atya, segítette a lelkipásztori munkát, de nem csak a lelkipásztori munkában, hanem az élet lehetőség biztosításában is segítette azokat a lengyeleket, akik itt voltak Magyarországon. Különben közülük sokan itt is maradtak, hiszen érthető módon ezek alatt az évek alatt ismerettségek szövődtek, adott esetben házasságok is. De nézzük csak tovább a Szikla templomnak a sorsát. A Szikla kolostorban tehát a nyilas hatalom átvétel után egyre több jelölt jelent meg, idézőjelben ezt a jelöltet, akiket Páter Gyula perjel azonnal beöltöztetett. November 30-án a Wehrmacht a kolostor ebédlőjébe telepítette a hídrobbantó részleget. Durovec András, a brit titkos szolgálat tagja mégis éppen a Szikla templomban találkozott néhány magyar ellenállóval. Páter Gyula 1946. március 18-án Budapesten meghalt. Helyébe Páter Csellár Jenő került a Szikla kolostor érére. Szent Gellért vértanú halála 900 éves évfordulója alkalmából 1946. október 12-én díszes kísérettel felhozták Szegedről a Szent Püspök erekéjét, és a Szikla templomban helyezték el. Másnap Mincenti József herceg prímás kb. 50 ezer fiatal jelenlétében a hegy oldalában szentmisét pontifikált. 1947 nyarán Páter Markievics Péter rendfőnök végiglátogatta a magyar kolostorokat, és örömmel szemlélte a rend magyarországi fejlődését. A boldogasszony éve igen alkalmas volt a hazaszeretet és a Patrona Hungariae kultusz felevenítésére. 1947. június 6-án Mária gyűdön, ahol a zarándoklaton a Páter Ákossal a pécsi pálosok is részt vettek, a herceg prímás hangsúlyozta: nem felejtjük el, hogy Szent István 1038-ban, Róbert Károly 1317-ben, Első Lipót 1697-ben, az ország visszaszerzése után, utoljára pedig Első Ferenc József 1896-ban, a millennium évében ajánlotta fel az országot a magyarok nagyasszonyának. Ezt tesszük mi is az 1947-48-as szent évben. Mincenti József herceg prímás 1947. október 13-án a fatimai jelenésekre emlékezve a Szikla templomban mondott szentmisét és szentbeszédet. A kommunisták, ahol csak lehetett, zavarták és akadályozták az ünnepségeket. Így például 1948. május 13-án a rendőrséggel verették szét a sziklatemplomnál a fatimai körmenetet, kb. 100 000 főből álló tömeget. Nagyon sokan meg szokták kérdezni, hogy hát miért is vannak olyan kevesen a pálosok? Miért nem tudott igazából a 90-es évek után újra megerősödni? Nyilván most itt Magyarországról beszélek, nem csak a pálosrend, hanem más szerzetes közösségek. Gondoljanak bele, kedves testvérek, és főleg azok, akik itt Erdélyben élnek, ők is nagyon jól látják, hogy milyen nehéz időszakot kellett a kommunizmusban végig élniük. Hogy ilyen hihetetlen erővel és energiával írtották azt, ami keresztény, ami katolikus, ami évszázadok alatt épült fel, sok-sok apró, fáradtságos munka nyomán. És ezt pár év alatt nagyon nagy mértékben szétverték az egyház üldözésével, szerzetesek, papok elhurcolásával, hívő keresztény emberek megalázásával. Nagyon nehéz ebből újra éledni, és ráadásul látva a mostani időket, amikor a materializmusnak a mindennapi életre vonatkozó gyakorlatával találkozunk, amikor túlságosan az anyagias szempontok vannak emberi szemek előtt, nagyon nehéz a lelkekbe újra beleoltani az Isten utáni vágyat, a természet fölötti világ fontosságát, mindezt újra éleszteni úgy, hogy Istennek a katonái meglettek rövidítve, a létszámuk az egyik napról a másikra tömegesen meglettek csonkítva. Ez egy nagyon nehéz időszak volt, és bizony ebből újraéledni hosszú-hosszú fáradtságos munka, de persze nem szabad elveszíteni a reményünket. Jött a szétszóratás a rendi közösségünkben. A rend megalapításának 700 éves évfordulója alkalmából 1950. január 7-e és 15-e között a Gellért-hegyi sziklatemplomban szervezett impozáns ünnepség sorozat még mindig zavaró tényező nélkül folyt le. A hatalom birtokosai 1950 tavaszán egyre gyakrabban érzékeltették, hogy a klerikális reakció élcsapatának, a szerzetes rendeknek felszámolása csupán időkérdése. Az államvédelmi hatóság emberei 1950 májusában már többször érdeklődtek a pécsi rendház tagjai után. Páter Bolvári Pál június 8-án a Szikla Kolostorba utazott, június 9-én, úrnapja éjszakáján a rendőrök a házfőnököt keresték. Mindenkit az ebédlőbe tereltek, s közölték, hogy a rendházban való tartózkodásuk a közrend és a közbiztonság szempontjából aggályos, s ezért őket innen kitiltották. Az ávosok azonban hiába keresték a Budapestre utazott Páter Bolvári Pált, illetve azon rendtársakat, akik ezen a napon a Pécs melletti Szent Jakab hegyen voltak. Az ő kivételükkel tehát mindenkit felhajtottak a rendház előtt álló leponyvázott teherautóra, míg a nagybeteg Páter Galambos Kálmánt a pécsi ideklinikára szállították, ahol 1950. július 22-én meg is halt. Június 7-én és 9-én éjszaka kb. 600-700 apácát és 320 férfi szerzetes telepítettek ki a jugoszláv határsávból, akik közül a pálosokat kb. 200 szerzetessel együtt minden előkészítés nélkül dr. Péteri József váci püspök székházába vitték. Erről beszéltem a kedves hallgatóknak az elmúlt műsorban is. A június 19-ei újabb szerzetes internálások után Grősz József kalocsai érsek óvás juttatott el a kormányhoz, és készségét fejezte ki a szerzeteseket ért sérelmek miatti tárgyalásokra. Ez a tárgyalás sorozat augusztus 30-án a Magyar Népköztársaság kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar között megalázó megállapodáshoz vezetett, és a szerzetes kérdésben, egyes tanítórendeket kivéve, a szerzetes rendek működési engedélyének megvonását eredményezte. Így szeptember 8-án Vácról elengedték a szerzeteseket, de csak civil ruhában. Gondoljunk abba bele, amikor elmondták az ott lévő szerzeteseknek, hogy talán így mondták, hogy elvtársak, elvtársnők, mostantól kezdve önök már nem szerzetesek. Az a kép van előttem, amikor ott áll Jézus Pilátus előtt. És azt mondja, semmi hatalmad nem volna felettem, ha nem kaptad volna onnan felülről. Hát hogyan lehet hatalma egy világi hatóságnak azt mondani szerzetesekre, akik örök fogadalmat tettek a felséges Isten színe előtt, hogy ti mostantól kezdve már nem vagytok szerzetesek. Azt gondolták, hogy erre volt följogosultságuk. De a történelem bizonyította, hogy az ő hatalmuk elveszett, elmúlt. De a szerzetesi élet, a szerzetes közösségek tovább élnek. Mert hogy ha Isten velünk, akkor ki ellenünk? Egyik barátom azt szokta mondani, soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mi egy olyan foci csapatban játszunk, amely, hogy így mondjam, előre meg van már bundázva. Vagyis mi csak győztesek tudunk lenni, még akkor is, hogyha kapunk egy pár gólt. És egyelőre úgy néz ki, hogy vesztesek vagyunk. Nem. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Így indultak el ezek a szerzetesek, szélnek eresztve, kerestek maguknak munkát, különböző feladatot, hogy valamiből meg tudjanak élni. Találtak barátokat, akik befogadták őket, nem félve attól, hogy esetleg ezért bármifajta megtorlás éri, akár személy szerint őket magukat, vagy éppen családjukat. Ezek a szerzetesek aztán sokan közülük komoly végzettséggel, gyárakban dolgoztak, takarítottak, a legegyszerűbb, hogy így mondjam, szolgasorban végezték munkájukat, de tudták, hogy Istenhez tartoznak, és hűségesek maradtak, mint halálig. Nekem nagyon jó volt megismerni ezeket a szerzeteseket pálosrendi közösségemen belül, akik annak ellenére, hogy ilyen sok megpróbáltatáson keresztül élték meg ezeket a nehéz évtizedeket, mindig megmaradt az életükben a humor, a jókedv, a derű. Honnan máshonnan, mint az Istennel való bensőséges kapcsolatból. A június 19-i újabb szerzetes internálások után Grősz József, kalocsai érsek óvás juttatott el a kormányhoz, ahogy ezt hallottuk, és egy tárgyalásokat próbáltak valamilyen formában, tehát a Magyar Püspöki Kar és a Magyar Népköztársaság kormánya, de hát ennek nem lett igazán jó gyümölcse, csak a tanítórendek maradhattak meg. Így aztán, amikor szeptember 8-áról Váccól elengedték a szerzeteseket civil ruhában, Máté Péter testvér, akkor még nem volt főszentelt pap, Pécset Virág püspöknél jelentkezett, aki fölvette kispapnak. A harmadik évet el is végezte 1951-ben, de mivel az ávosok keresték, a szemináriumot magánúton folytatta, és ugyanakkor 2 évig a bányában dolgozott. Péter atya, amikor elmesélte ezt a nehéz időszakot, hálás annak a szemináriumi portásnak, aki éjszaka fölébresztette és mondta, hogy Péter testvér, jönnek az ávósok, keresik magát, menjen el. Hát így Péter atya akkor az ablakon keresztül hagyta el a szeminárium épületét, és nagyon gondolkodott, hogy mit csináljon ott éjszaka, többször meg körbejárta az ávónak az épületét, hogy lehet, hogy föl kéne adnia magát. De aztán végül egy baráti családnál talált rövid menedéket, és ott kapta azt a tanácsot, hogyha elmegy bányába dolgozni, ott nem fogja őt senki sem keresni, és ez valóban így is volt. Mindig dicsekedett vele, hogy ő okleveles segély vájár, és előbb-utóbb különben a bányászok észrevették, hogy azért ő nem a mindennapi élethez tartozó hétköznapi ember, hanem szerzetes, de erről nem beszéltek, csak sejtették egymás között. És Péter atya ott szorgalmasan dolgozott, aztán utána a vizsgákra készült, és magánúton valóban le is tette a vizsgáit. 1950. október 7-e és december 5-e között az országban 2300 szerzetesnek és 8800 szerzetes nőnek kellett elhagynia a még le nem foglalt szerzetes házakat. A pálos kolostorokból semmit sem hagytak meg a szerzeteseknek. A Jakab-hegyi területet, valamint a Soltvadkerti szőlőt is elkobozták. Tehát erről beszéltem az előző műsorban is a kedves hallgatóknak, hogy hogyan és miképpen lehet akár évtizedek alatt is újjáépíteni azt, amit szépen lassan, évszázadok alatt épített föl nemzetünk, Szent István királyunk, hagyatékát hűségesen őrizve. Ezek a számok, amiket hallunk, fölfoghatatlanok számunkra. 2300 szerzetes és 8800 szerzetes nővér, akiknek egyik napról a másikra el kellett hagyniuk a kolostorukat. Visszatérve Péter atyának a derűjére, engedjék meg a kedves testvérek, hogy egy kicsit humorosabbra is fordítsam ezt a történelmi beszámolót. Péter atya hányattatott úton, de végül is eljutott a pap szentelésig, és természetesen, mivel azért köztudott volt róla, hogy ő szerzetesként kezdte a teológiát, ráadásul pálos szerzetesként, ezért jelentősebb, komolyabb plébániákra nem kerülhetett, hanem kisebb plébániákon teljesített szolgálatot. De ő ezt nagyon szívesen végezte, és szerette a munkáját. Meséli, hogy egyik alkalommal, amikor motorkerékpárral kellett az egyik templomból a másik templomba, egyik faluból a másik faluba utaznia, átutazott egy olyan falun, amely nem az ő szolgálati helyéhez tartozott, így az emberek nem ismerték. Éppen defektet kapott. Neki állt a motor kerékpár defektjének a javításához, ami nem egy egyszerű feladat, ráadásul az ő elmondása szerint ő nem is volt olyan jó műszaki érzékkel megáldott. A defekt a faluban egy kocsma előtt történt. Elég sokan elkezdték figyelni a motor körül serénkedő férfi embernek a lassú és kissé ügyetlenkedő munkáját. És amikor Péter atya befejezte a gumi javítását, sajnos rosszul tette vissza a belső gumit, és amikor fölfújta a motor kerekét, újból kiszakadt a gumi, újból leeresztett a kerék, és ismét előről kellett kezdeni új guminak a megjavítását. Megint nekiállt, elkezdte csinálni. Hát másodszorra természetesen azért sikerült, és amikor már fölfújta a motor kerekét, és indulni szeretett volna, akkor a kocsmából egyik ember odament hozzá: maradjon még egy kicsit, valamit akarok magától kérdezni. Odament hozzá, és megkérdezte: mondja, kicsoda maga? Péter atya ránézett az emberre, és azt mondta: én vagyok a bakócai plébános. A férfi csettintett egyet a nyelvével, és azt mondta: mindjárt gondoltam, mert ezt egy normális ember káromkodás nélkül nem tudta volna végigcsinálni. Hát ez az egyik ilyen történet, amely Péter atyához kapcsolódik, és természetesen sok más-más történet van, amely az ő életüket színezte, fűszerezte, a humor soha nem hagyta el őket, és ezeket időközönként fölidézték egymás között is. Én is részesei lehettem ezeknek az elbeszéléseknek, azok meghallgatásának, és most már így utólag nagyon jó visszaemlékezni erre, hiszen ezáltal az ember az életében megtörtént szebb eseményeket idézi fel, vagy ami esetleg nehezebb volt, azt is most már humorosabban, jobb kedvel tudja szemlélni. Fontos ez, kedves hallgatók, az életünkben, hogy idézzük föl a régi szép emlékeket, ezek segítenek bennünket abban, hogy a jelent Isten dicsőségében, Isten dicsőségére tudjuk megélni hálás szívvel. Gondoljunk mi is akkor vissza azokra az eseményekre, amelyek számunkra kedvesek voltak, hogy így érezzük, hogy Isten hogyan és miképpen nyúl bele az életünkbe. Kedves testvérek, a pálosrend történetét ismertettem a mostani műsorban, folytatjuk majd a továbbiakban is. Köszönjük, hogy velünk voltak itt a Mária Rádióban, maradjanak továbbra is a rádióval. Imádkozzunk a rádió munkájáért, és aki teheti, anyagi támogatásával is segítse a Mária Rádió munkáját. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!